Keresztény Közéleti Akadémia.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. A Ferences Világi Rendnek van egy szabad egyetemi kezdeményezése, minden hónapban egy csütörtöki napon meghallgatnak egy ferences témájú előadást, és a legutóbbi februári rendezvényen Hesz Dénes ferences atya Szent Ferenc és az iszlám kapcsolatáról tartott előadást. Szeretném, hogyha röviden áttekintenénk, hogy milyen volt ez a kapcsolat, és mennyire befolyásolta, határozta meg a későbbi ferencesek életét, küldetését, misszióját, az, amit Szent Ferenctől tanultak, Dénes atya.
Szent Ferenc, amikor a maga megtérésének az útját járta, ez összekapcsolódott, összekötődött azzal, hogy az egyházban is ebben az időben egy nagy reform mozgalom volt éppen kibontakozóba, amelynek a reformmozgalom kibontakozásában óriási szerepe volt az akkori pápának, harmadik Ince pápának. Ebben az időben tudjuk, hogy a szeldzsuk törökök elfoglalják a Szentföldet, és onnantól kezdve keresztények számára nem volt lehetséges a Szentföldre, Jézus földi életének a színhelyeire eljutni. Nem csak, hogy nem engedték, hanem a keresztényeket kifejezetten üldözték, hogy megjegyzem, mellékesen a zsidókat is üldözték ezek a szeldzsuk törökök. A harmadik Ince pápa a lateráni, negyedik lateráni zsinaton, ahol Szent Ferenc is részt vett 1215-ben, egy hármas programot hirdetett meg az egyházban. Ennek az első része volt a megtérés, a második a Szentföldnek a felszabadítása, a harmadik pedig a szentségi életnek a kihangsúlyozása, mely hogy a mennyei Jeruzsálembe, vagyis hogy az örök életre eljussunk. És Szent Ferencet ez a pápai felszólítás, hogy így mondjam, ez a program nagyon megragadta. Azért is, mert tudjuk jól, hogy a ferences életben a taúnak milyen nagy szerepe van, hogy Szent Ferenc számára milyen fontos szimbólum volt a taú. Nagyon sok levele, ami fennmaradt, ezzel jelölte meg a levele végét, ezzel a jellel.
De miért a taú? Mit jelent a taú? Olyan, mint a kereszt, tulajdonképpen a keresztnek egy ábrázolási formája, egy T-betű.
Igen, pontosan erről van szó. Egyrészt ez a görög ABC-ben is benne van ez a betű, és valóban a keresztre emlékeztet, illetve a misekönyvben a kezdő szó is, ami mindig az iniciáli, a kezdő betű mindig nagyon díszesen volt kidolgozva, és a T igitur, ahogy kezdődik a szövege, a T betű, a tau betűvel kezdődik, és ez egy nagyon díszes, tehát minden misekönyvben ez akkoriban ott volt. Illetve, ami még nagyon fontos ezzel kapcsolatban, hogy Ezekiel prófétának van a látomása végső időkről, amikor a gonosz úgy látszik, hogy felül kerekedik, és hogy az igaz embereknek nincs menedéke, és az Isten kiküldi az angyalt, hogy az igaz emberek, akik nem hódoltak be a gonosznak, hogy jelölje meg a homlokukat a tau jelével. Vagyis nem önmagában csak a betű, illetve a keresztre való emlékeztetés, hanem kifejezetten ez a szentírási látomás Ezekieltől, hogy az igaz emberek ezzel a tau betűvel vannak megjelölve. És ez az, aminek egy kicsit a módosítása, hogy a Szentföld felszabadítására induló keresztesek nem a tau betűvel, hanem a vörös kereszttel voltak megjelölve, ami hát ilyen értelemben kapcsolódik egymáshoz, a megváltáshoz. 1187-ben Szaladi már elfoglalta Jeruzsálemet, tehát amikor Szent Ferenc először a Közel-Keletre megy, akkor nem is a Szentföldre megy, hanem Egyiptomba, Damiettába, ahol 1219-ben keresztesek megütköznek az akkori török seregekkel, és ami még érdekes történeti szempontból, hogy ezeket a keresztes seregeket, ezeknek meg kettős irányítása volt. Egyrésztről megvoltak a katonai vezetői a seregnek, de mindig volt velük egy pápai legátus, aki egyházi ember volt, a katonai dolgokhoz gyakorlatilag semmit nem értett, mégis döntő szava volt sok esetben is. Itt Damiettánál is a csata előtt a keresztény sereg vezetői, katonai vezetői úgy látták, hogy ez a csata nem lehet sikeres. Maga Szent Ferenc is beállt a sorba, és mindent megtett azért, hogy ez az ütközet elmaradjon. A szultán előtte levelet is küldött, békülékeny szándékával megerősítve, hogy nem akart ő sem csatát, hiszen a birodalmában egy távoli ponton éppen egy felkelés volt, amit szeretett volna nagyon gyorsan leverni, és szükség lett volna a seregre, amit a keresztesek ott lekötöttek. Tehát mindenki úgy volt vele, hogy ne ütközzünk csatába, mind a két fél, de egyedül ez a pápai legátus tartott ki, a Pelagius nevű legátus, aki belehajszolta a kereszteseket, amiből egy iszonyatos nagy vereség lett, rengeteg ember elpusztult.
És akkor már Szent Ferenc ott van Egyiptomban?
Igen, ott van Egyiptomban, ő elkísérte a kereszteseket, akik eleve úgy indultak, hogy tehát ez a negyedik keresztes hadjárat eleve nem a Szentföld felszabadítására indult, hanem Egyiptomban értek partot, és először azt a területet akarták elfoglalni, hogy biztosítsák a szárazföldön, hogy délről érjék el a Szentföldet. Létrejött ez a bizonyos találkozó, tehát Melekel Kamil szultán és Szent Ferenc között, ennek megvannak a történeti alapjai, ezeket dokumentálták, és Szent Ferenc még a csata előtt kereste fel a szultánt, aki maga is egy vallásos ember volt, mondhatnánk úgy, hogy a muzulmán világon belül egyfajta szerzetes rendnek volt a tagja, annak ellenére, hogy szultán volt. Szent Ferenc nem feltétlenül a csatáról, illetve az ütközetről akart a szultánnal beszélni, hanem benne volt ez a hevület, ez a lelkület, hogy Krisztust hirdesse, erről beszélt. És valójában ez egy, mondhatjuk így mai divatos szóval, hogy egy vallási párbeszédnek a kezdete volt, és a szultán megdöbbentette, hogy számára eddig a kereszténység egy ellenség volt, akivel meg kell ütközni és le kell győzni, nem pedig párbeszédet folytatni vagy meghallgatni. És számára ez egy megdöbbentő élmény, hogy a keresztesek közül valaki egészen más módon akar kapcsolatba kerülni, semmiféle ellenséges érzület, gondolat nincs benne, elutasítás, hanem egy tanúságtétel a maga hite mellett. A kölcsönös tiszteletnek nem csak jelét adták, hanem Szent Ferencnek ez a bátorsága, ez a egészen újfajta hozzáállása a muzulmánokhoz azt eredményezte, hogy Szent Ferenc a következő évben már eljut Szentföldre, és ott egy bizonyos menlevéllel tud már közlekedni, amelyet a szultántól kapott, és ugyanúgy a rendtársai is megkaptak, és éppen ezért van, hogy a Szentföld őrei a keresztény szempontból, vagy a katolikus szempontból mind a mai napig a ferences rend, hiszen ez ide nyúlik vissza egészen Szent Ferencig, hogy a rendje nem csak az ő személye, hanem a rendje is megkapja a szultántól ezt a bizonyos menlevelet, tehát hogy bántatlanságot biztosít számukra.
Bántatlanság aztán az évszázadok folyamán elég relatív volt, mert 3 és 6 ezer közé teszik a ferences vértanúk számát, akik a Szentföldön az évszázadok során a hitükért meghaltak. De ezzel együtt a folyamatosság, a keresztény jelenlét a legnehezebb időkben is a ferencesek révén valósult meg.
Valóban Szent Ferencnek ez a személyes találkozása biztosítja ezt a menlevelet, ezt a lehetőséget, de nyilván, ahogy haladunk időben, egyre másra az újabb szultánok már nyilván nem ismerik így a történetet, meg nyilván voltak köztük elég fanatikusok, akik a kereszténységet, ahogy mind a mai napig is vannak ilyen irányzatok a muszlim lelkiség, hogy elpusztítani mindenki mást, aki nem tér át a mi hitünkre.
Szent Ferenc mellett a másik nagy ferences Szent Antal, aki misszióba akart menni Marokkóba, mikor meglátta a Marokkó földjén vértanú halált, halt ferences szerzeteseket, illetve amikor őket hozták vissza Európába valahogy a holttestüket, és úgy tudom, Szent Ferenc, mikor hírét vette a marokkói mártíroknak, akkor fölkiáltott örömébe, hogy megvannak az első szentjeink. Vértanúság és a párbeszéd kezdeményezés egyszerre, egymást kiegészítve, egymást váltva jelen van a ferences történelemben, ugye?
Itt azonban fontos azt megjegyeznem, hogy a két dolog között időbeli különbség van. Tehát Szent Ferenc valóban ezt feljegyzik, hogy felkiáltott, hogy végre van öt igazi kisebb testvér. Ezt a lelkesedést azonban nem azt mondom, hogy árnyalja, de a helyére teszi, hogy Szent Ferencben ez a buzgóság az okossággal is aztán párosulni fog, amikor ő találkozik a muzulmán világgal, akkor az első, a nem megerősített regulájába szerepel külön egy fejezet, hogy azok a testvérek, akik a szaracének közé mennek, így hívták akkoriban a muzulmánokat misszióba, hogy milyen magatartást tanúsítsanak. Szent Ferenc azt mondja, hogy ott telepedjenek le, dolgozzanak, biztosítsák a megélhetésüket, és amikor látják ott az emberek, hogy ők hogy élnek, mint élnek, és megkérdezik őket, hogy ti miért így éltek, mi a ti hitetek, mi a ti felfogásotok, hogy akkor beszéljenek. Tehát Szent Ferenc nem úgy küldi a testvéreit a misszióba, hogy egy ilyen, mondhatjuk így, agresszív vagy egy kemény, rögtön fellépni és hirdetni a keresztény hitet, hanem elsősorban ott az emberek között élni, és amikor elnyerik a szimpátiájukat, az emberi szimpátiájukat, utána beszéljenek Krisztusról, a hitükről, utána próbálják őket meggyőzni, mert hogyha ez elmarad, akkor valóban nagyon könnyen a vértanúság sorsára jutnak.
Nagyon-nagyon korszerű volt ebbe is Szent Ferenc, mert azt hiszem, hogy a 20. századi missziológia éppen ezt várja el, vagy erre tanítja a missziósokat, hogy ne elsősorban a szavaikkal, hanem a példájukkal tegyék vonzóvá Krisztus üzenetét.
Valóban a ferences rend misszióban ezt már alkalmazta, ezt a bizonyos inkulturációt.
Hogy kell ezt az örökséget ma értékelnünk, elhelyeznünk az egyház életében?
Ez egy kicsit kettős, hogyha ezt említjük, hiszen Szent Ferencnek a Szentföldön való látogatása, mondhatjuk inkább úgy, hogy zarándoklata, nagyon mély nyomokat hagyott, és az ő lelkiségében, ha csak például arra gondolunk, hogy Názáret, a megtestesülés misztérium, hogy Szent Ferenc számára milyen fontos volt, vagy ugyanúgy Greccsóban jelenik meg, ugye az első Betlehem, ez szintén onnan hozza magával a Szentföldről. Tehát a lelkiségében a Szentföld nagyon-nagyon mély nyomokat hagy. De ugyanígy a tapasztalás ott a Szentföldön a muzulmán vallással, annak a gyakorlatával kapcsolatban, ami lenyűgözi, amikor a nap meghatározott időszakaiban a müezzin imára hívja a hívőket, és akkor minden tevékenység megszakad, és mindenki összegyűlik, és együtt imádkozik. Szent Ferencnél ez újra és újra visszaköszön, hogy ez mennyire megérinti őt, egyrészt gyakorlatban is, aztán ő kéri, terjeszti a harangoknak a tiszteletét, hogy amikor megszólal a harang, akkor valóban egy keresztény ember számára is, akkor minden más tevékenység szakadjon félbe, és csak erre gondoljon, összejön a közösség és imádkozik. Tehát, hogy nem csak a szerzetesek, hanem minden keresztény ember, világban élő keresztények, vagy ugyanígy, amikor a pap az eukarisztiát viszi beteghez, haldoklóhoz, hogy akkor az utcán álljon le az élet, akkor mindenki térdeljen le, és most ez egyfajta szinten mondhatjuk úgy, hogy adoráció a nap közben, a munka, a tevékenység közben. Ezen kívül, ami talán még fontosnak mondható, amit úgymond megérinti a muzulmánokban, ahogy már említettem így az előbb, hogy mindenek fölött áll. És Szent Ferenc ezt így fogalmazza meg, hogy nagyon ügyeljenek, nagyon figyeljenek arra a testvérek, hogy a tevékenységük, a munkájuk ki ne ölje belőlük, ki ne oltsa belőlük az imádság lelkületét, az imádság szellemét. Tehát, hogy mindig úgy kell tevékenykedniük a kisebb testvéreknek, hogy az imádság szelleme az elsődleges. Amit mondhatunk, vagy fordíthatunk úgy is, hogy a jelenlét, Isten jelenlétében élni, tevékenykedni.
Tulajdonképpen Szent Ferencre hatott az iszlám egyszerű vallásgyakorlati rutinja, amely a népkörében mind a mai napig iszlám világban járva föllelhető. Úgy jött haza a Szentföldről Szent Ferenc, hogy jót is tapasztalt, megfontolandót, átvehetőt.
Ez a szó talán, ami a legkarakteresebb, amit ő átvesz, ez a ráhagyatkozás. A muszlim világban mind a mai napig ez egy meghatározó az ő hitükben, hogy az Istenre való ráhagyatkozás. És ez mindenféle tekintetben. Szent Ferenc életében, ahogy tudjuk, hogy a szegénység milyen fontos szerepet töltött be, ez a szegénység nem a nincstelenséget jelenti, hogy egy csóró vagyok, akinek nincs semmije, állandóan kéregetnie kell, kunyerálnia kell, hanem ez a szegénység talán ezzel a szóval lehet a legjobban leírni, vagy az értelmét megmondani, hogy ráhagyatkozás. Hogy a gazdagság az azt jelenti, hogy valaki nem mer, nem tud, vagy nem akar ráhagyatkozni az Istenre, ezért valami kapaszkodót keres, olyat, amit megragadhat, ami biztosítja az ő látszólagos életét. És Szent Ferenc a szegénységében pontosan ezt akarja, hogy ne legyen semmi, ami az Istenre való teljes ráhagyatkozásban akadályozza. Ez az, amit ő fölismer, és annyira értékel a muzulmán gondolatvilágban, a muzulmán hitben.
Amikor említettük ezt a kettős vezetését a keresztesek korának, hogy voltak a katonai vezetők és voltak a lelki vezetők, hát eszembe jutott, nem teljesen jó analogia, Hunyadi János és Kapisztrán Szent János. És még egy magyar-török kapcsolatok, vagy török hódoltság idejéből, hogy talán az se véletlen, hogy ferences szerzetesek voltak azok, akik Magyarország hódoltsági területén ki tudtak jönni a törökkel, meg tudtak maradni Gyöngyösön, Szegeden, talán Kecskeméten is, és nem volt teljesen magára hagyva a nép.
Igen, itt is azért meg kell jegyeznünk, hogy ugye Szent Ferenc milyen magatartást tanúsított a muzulmánok felé, tehát hogy egy teljesen békés párbeszédet követő, de nyilván azért is tehette meg ezt, mert katonai, politikai értelemben voltak potens vezetői az akkori kereszténységnek. Az előbb említett harmadik Ince pápa, aki talán a legnagyobb formátumú, mondhatjuk így politikus, ha nem is volt ő szent, de a legnagyobb politikus volt ebben az értelemben, de ugyanígy az akkori kornak a királyai, illetve akár mondom politikai, katonai vezetői alkalmasak voltak. Kapisztrán Szent János korában azért mondhatjuk, hogy nagyítóval kellett keresni azokat a valóban potens, rátermett, alkalmas uralkodókat, katonai vezetőket. Tehát ilyen értelemben Kapisztrán Szent János átvette ezt a hiányzó erőt, tehát maga volt az, aki belátta, hogy itt szükség van arra, hogy ezeket a seregeket össze kell fogni, mert itt az életünkről van szó. A muzulmán nem azért jön elsősorban, hogy térítsen, hanem azért jön, hogy pusztítson, hogy jöjjön, hogy raboljon, hogy elfoglalja ezeket a területeket. Tehát Kapisztrán Szent János átlátta, hogy itt most végveszély van, és ezért ő ilyen értelemben mondhatjuk, hogy egészen másfajta cselekvésmódot élt meg, valósított meg, mint Szent Ferenc. Mégis olyan értelemben Szent Ferenc követője volt, hogy hát a hitünket megőrizni, hogy a krisztusi hitet hirdetni, van, amikor arra kerül a sor, hogy ezt meg kell védeni. Tehát nem mindig adódik olyan környezet, olyan helyzet, hogy ezt békésen tudjuk hirdetni, hogy párbeszédet tudunk folytatni, mert ugyanúgy egy dühöngő emberrel, akinek a kezébe ott van a kés, azzal nem lehet párbeszédet folytatni, először ki kell venni a kezéből a kést, megnyugtatni, vagy hát megnyugtatni, tehát olyan helyzetbe hozni, hogy az eszénél legyen. De épp ez a fontos talán, hogy Szent Ferenc fölismeri, hogy a szultán nem alapvetően nem egy őrült, nem egy hódító katona, hanem megint csak ő védte a maga birodalmát, amit ebben az esetben a negyedik keresztes hadjáratban a keresztesek támadnak meg. Tehát ez nem is a Szentföld volt ilyen értelemben, tehát ezt vehetjük úgy, mint egy katonai agressziót a kereszténység oldaláról.
Még a hodoltsági területeken megmaradt ferencesekről nem szóltunk, ott voltak a nép mellett, de ehhez kellett az is, hogy a törökkel valahogy kijöjjenek a hétköznapokban.
Igen, talán ismerős ez az anekdóta-szerű történet, leírás, hogy amikor a törökök elfoglalják a délalföldet, illetve hát az alföldi területeket, így Szegedet is, és az ott lévő, mind a mai napig álló gótikus ferences templomot a reformátusok elfoglalják, és a ferencesek kiszorulnak. Van az a bizonyos vita, hogy melyik félnek van a ferenceseknek vagy a reformátusoknak van igaza, és a KD egy darabig hallgatja, és aztán elege lesz, túl hosszú a vita, már unja, és mindenki unja, és akkor egyszer csak a ferences barát gondol egyet, és meg felveti a kérdést, hogy hát ha olyan nagy hittudós már a református lelkész, hogy hát ki a négy nagy próféta. És akkor felsorolja a négy nagy prófétát, és akkor a ferences meg megtoldja azzal, hogy igen ám, de van egy ötödik, amelyről elfeledkezett, és az pedig Mohamed. És ez a KD-nak annyira tetszik, hogy na akkor véget vethet a vitának, hogy így a ferencesek kapják meg. Nyilván ez egy anekdóta, de benne van az a fajta lelkület, ami nem kifejezetten simulékonyság, hanem a helyzet megértése. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy a hitüket ők maguk hogyan éljék meg, hogyan tartsák meg, hanem hogy az ott élő embereken ki fog tudni segíteni. Vagyis ez egy ilyen értelemben egyfajta kompromisszum, de mégis nem egy bűnös kompromisszum, beletörődés, hanem szem előtt tartva azt, hogy milyen feladatokat, milyen szükséget kell nekik enyhíteni, illetve teljesíteniük.
Ebből az örökséggel, ebből a Szent Ferenci örökséggel most, hogy gazdálkodik, hogy sáfárkodik a ferencesség?
Hát az első, amit meg tudok említeni, az a Szentföld, illetve Szíria, ahol a ferences fenntartású iskolák, óvodák, illetve nevelési intézményeknek, a tanulóinak, diákjainak a jelentős része az muzulmán. Vagy ugyanígy azok a segélyprogramok, hogy az egyszerű hétköznapi embereken segítsenek, ez nem korlátozódik csak a keresztényekre, hanem itt is döntő többségben muzulmán embereken segítenek ezek a ferences szervezetek, intézmények. Ez közvetlenül, ahol talán a leglátványosabban, a legkeményebben találkozik össze a keresztény és a muszlim világ, ez a Közel-Kelet, de a világ más pontjain is találhatunk erre példát.
Nagyon szépen köszönöm ezt a körképet, 800 évet tekintettünk át, ez egy folyamatos kapcsolat a keresztény világ és az iszlám világ között, amelynek a frontvonalán ott vannak a ferencesek ma is, és vértanúik is vannak, hőseik is vannak, és sok kedvezményezettje az ő szolgálatuknak. Hesdénessel beszélgettem, ferences szerzetes, az iszlám világ és a ferencesség kapcsolatáról.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. Kecseli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.